Babits Mihály egyik legnagyobb verse van előttünk, a mint különös hírmondó. Első megjelenésekor ezt a címet viselte, hogy Őszi misszió. De az Őszi misszió címet túl direktnek találhatta Babits, kicsit túl erősnek is vallási szempontból, és az első három szót emelte vers címmé, így lett a vers címe, mint különös hírmondó. A jellegzetes Babits vers tudnék az egész 40 sorból álló vers egy mondat. Babits a magyar költészetbe ezzel robbant be, már a korai lírájával, a híres esti kérdéssel, ugye a magyar költészet egyik legfilozófikusabb verse, hogy az egész vers egy mondat. Midőn az este lágyan takaró, fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajkas, a féltett földet lassan eltakarja, súly óvatosan, hogy minden fűszál, lágy leplat, egyenesen áll, nem kap a virágok szirma ráncot, s a kényes lepke hímes dupla szárnyán nem vesztél a szivárványos zománcot, s úgy pihennek-e lepelnek árnyán, e könnyű síma bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik-e lepel tehernek, olyankor bárhol járja nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban, bámészan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfényűgát, stb. Stb. Most nem ez a vers a elemzésem tárgya, csak úgy jelzem, hogy Babitsnak több ilyen egysoros verse van. Az esti kérdés mellett a danai dalányok, danaidák, és mint korai vers, de az egész költészetében megtartja ezt a formát, és egy ilyen féri kései verssel, mint különös hírmondó, ez egy 40 sorból álló vers. Szokták leírni a stilisztikák, meg poétikák, hogy van ennél hosszabb magyar egysoros vers. Mert ugye Szabó Lőrinc, Babits hű tanítványa a Bazilikában szól a Harang című versát, az 60 vagy 70 sor, és az is egy mondatos vers. Egy mondat és 70 sor, csak hát ugye az a vers, ha megnézzük Szabó Lőrincnél, ennek a harmadába befér, mert rövid mondatokból áll, meg hát az egésznek a tartalma, meg összetettsége köszönő viszonyban nincs Babits nagy költészetével, jó pár emelettel lejjebb fekszik a Szabó Lőrincnek. Több ilyen egy mondatos verse van, mert Szabó Lőrinc is nagyon virtuóz költő, és szerette volna bizonyos tekintetben Babitsot túlszárnyalni, hát ez nem sikerült. Babitsnál fölvethetjük a kérdést, hogy miért ír ilyen egysoros verseket? Több szempontból is. Ő úgy gondolja, hogy a költészet akkor tud versenyre kelni az élettel, ha az életnek is azt az összetettségét, egyidejűségét, hogy mint az élet is egy folyam, egy hatalmassá duzzadó folyam, ezt leképezi formájában, ritmusában is leképezi. Tehát nem kell tagolni, nem, az már a tudatnak a játéka, a tagolás, meg a mondatokra osztás. Az élet, az egész élet, egy napunk is egyetlen mondatnak fogható fel, egy napnak a ritmusa. És ennek a versnek is nagyon egyszerű a szerkezete. Van benne egy hasonlított, meg egy hasonló. A hasonlított a különös hírmondó, aki jön és valamit akarna mondani az emberiségnek, ez a költő, és amihez hasonlóvá teszi ez a természet, amelyben most beáll már az ősz, és az ősz után jön a tél, és minden zordonabbá és hidegebbé válik, az emberi történelem is egyre kegyetlenebb lesz, és mit tud mondani az ember, mit tud mondani az ősz és a tél ellenében? Semmit. Mit tudunk tenni a történelem ellenében? Semmit. Mit tudunk tenni, hogy a világ másfele folyjon, mint ahogy foly? Semmit. Az egyes ember túl kicsi, túl törékeny, de a versben elhangzik majd egy nagy sor, erre külön fölhívom a figyelmet, amikor azt mondja, mi kicsiny minden emberi történés. Maga az emberiség is olyan, mint hogy Berzsenyi mondja, látom hangyabói mívedett világ. A világon is az emberek csak így szaladgálnak, jönnek, mennek. Aki már látta a földgolyót egy kicsit repülőgépről, az láthatja, hogy milyen kis hangyák vagyunk itt, amikor jön lefelé a repülő, és akkor látjuk, hogy ott vannak utak, meg emberek jönnek, mennek. Az egész emberi történelem olyan kicsi, olyan szánalmas, olyan gyönge, olyan esendő. Hát mit tud mondani akkor a költő? Mi hírt tud mondani, amire föl kell, hogy kapjuk a fejünket? Még az 5 éves Kos is fölemelte rá a fejét. Ugye emlékszünk rá, még melyik versben volt ez. Mit tud mondani olyasmit a költő, amire még az 5 éves Kos is felemeli a fejét, ugye, akkor Füst Milán öregségét elemeztük. Nézzük először a verset, hallgassuk meg, és utána menjünk bele az elemzésbe. Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi újságot, mert nyáron át messze a hegy tetején ült, s ha este kigyúltak a város lámpái alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál, s ha berregést hallott, találgatta autó, vagy repülőgép, vagy motor a síma dúnán, s ha szór dobogásokat hallott tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta házat vernek lent kőmivesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl gépfegyvert próbál. Oly mindegy volt neki, tudta, balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is, százakon át épít, és egy gyermeki cívakodásért újra ledönt mindent. Sürgősebb néki keserves jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld, és a konok isteneket vakítva lobogjon az égig szellem és szerelem. Jól tudta ezt a hegyi hírnök, s elbút messze a hírektől. De ha megjön a füttyös, korbácsos korhely a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap kélyes mosolyjal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos bánatban elhagyott szeretői a lombok és ingnak, mint beteg táncos lány, aki holtan hull ki a táncból, akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes völgyek felé, mint akit nagy hír kerget le hegyéről, és ha kérdik a hírt, nem bír mást mondani. Ősz van. Nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud. Ősz van. Úgy vagyok én is nagy hír tudója. S mint bércet annál több forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem úgy feszül a szavaktól, pedig mi hírt hozok én, mit bánom a híreket én, forrong a világ, napok állnak versenyt az évekkel, évek a századokkal, az őrült népek nyugtalanok. Mit számít? Én csak az őszre nézek, az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor állatok. Érzem a föld, hogy fordul az égnek aléltabb tájaira, s lankad lélegzete, mint szeretőké. Ó, szent ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa, mély kicsi minden emberi történés. A tél puha lépteit hallom, jő a fehér tigris, majd elnyújtózik a tájon, csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomha tagjait, s megy, hulló szőrétől foltos a rétség, megy, s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében. Hát ez nagyon nagy költészet, hogy szokták mondani tiszta költészet. Az a tiszta költészet, ami a szavak, a ritmus, a zeneiség erejével valamit kifejez, de amit kifejez, amögött van egy még mélyebb tartomány, amit nem mond ki, de azt is kifejezi. Most megkérdezném ezt, hogy mit fejez ki ez a vers? Az, ami le van írva benne? Mert ami le van írva benne, hogy valaki ül a hegy tetején, látjuk Babicsot Esztergomban. Ugye ott felépítette a kis nyaralóját, ránézhetett a Dunára, a Bazilikára. Ki az a gonosz szomszéd, aki a folyón túl gépfegyvert próbál? Ugye az első világháború után létrehozott Csehszlovákia, az Antant egyik koszorús bajnok, aki állandóan Magyarországra akart még rárohanni, még területeket szerezni. Ott van a két világháború közötti folytott levegő, már az újabb világháborúval való készülődés levegője. Itt vagyok én a költő, mit tudok csinálni? Itt ülök fönn a hegytetőn, és aztán le kellene, hogy menjek az emberek közé, és mondani nekik valamit, mert költő vagyok. És Babics a költő szerepét eléggé azonosította a próféta szerepével. Költőnek valamit mondani kell, az embereknek valamit mondani kell. Valami világos iránymutatást várnak az emberek. De mit tudok mondani? Azt tudom mondani, amit mindenki tud, ősz van. Ősz van. És azt tudom mondani, hogy az ember nem javul, amit fölépít, azt lerombolja, századokon keresztül épít, és aztán egy gyermeki szivakodásért újra ledönt mindent. Bandák vannak, mai szóval maffiák kezében van a föld. Mit tudok mondani? Szellem és szerelem, gondolkodás és érzés, értelem és szeretet, bárcsak élne itt a világon, lobogna fel az égig. De hát nem ez a világ van. Én ilyen világot szeretnék, de hát nem ez a világ van, nem is ez volt, most sincs ez, még kevésbé lesz holnap ez a világ. Lemegyek, és azt mondom mindenkinek, hogy ősz van, erről szól a vers, hogy most egy költő semmit nem tud mondani, csak annyit mond, hogy ősz van, aztán a vers eszmei csúcspontja, hogy mély kicsi minden emberi történés, mert az ősz után jön a tél, ugye a fehér tigris, ragadozó fehér tigris, aztán ami marad belőle megint elolvad, aztán elolvad a hó, aztán jön az új tavasz illatos dzsungele, de az ugyanolyan nyarat, ugyanolyan őszt fog, és ez soha nem lesz megállás, az emberiség már csak ilyen, soha jobb nem lesz. Erről szól a vers? Mert ez van a versnek a, hogy mondjam, kifejezett szavaiban. Igen, erről is szól a vers, persze, hát amit kimond a költő, arról is szól a vers. De mi van mögötte? Mögötte ott van a fájdalom, az elkeseredettség, hogy van értelme az egész életnek, van értelme az emberi létezésnek, van értelme a történelemnek. Az ember és az ember tömegek megváltoztathatók, vagy sohasem, akkor viszont mi értelme van ennek az egész körforgásnak? Mi értelme van a küldetésnek? El kell menni Jónásnak Ninivébe? Mit tud mondani Jónás Ninivében? Meg ha mond is valamit, utána majd újra visszazökken Ninive a régi kerékvágásba. Babicsnak fiatal korától fogva a legnagyobb problémája az, hogyha én költő vagyok, és mondanom kell valamit, és nem tudok mégsem mondani valamit, akkor minek vagyok költő és ember? Ez egy szívszorító probléma. A második ének című mesejátékában írta ezt meg Babics, amit életében nem adott ki, csak a halála után a felesége Török Szofi. A második ének arról szól, egy mesejátékba öltözteti ezt a súlyos, véres emberi problémát, hogy egy királynak egy mesei keretez, van egy lánya, szomorú, mindig lehangolt, ki tudja felvidítani. Hát mit tett a király? Dalnokversenyt hirdet, jöjjenek a dalnokok, énekeljenek olyan dalt, hogy ez a szomorú kislány felviduljon. Jönnek deli, jó és szép, fiatal dalnokok, de a kislány csak nem tud feloldódni. Jön azonban egy egyszerű, vidéki, falusi pásztorgyerek a sípjával, és az olyan egyszerű és szép éneket énekel, hogy a király kisasszonynak a szíve felolvad, visszanyeli az élet értelmébe vetett hitét, és ugye a mesében lenni szokott, feleségül mehet ehhez a fiatal dalnokhoz, és az öreg király a fele országát is odaadja nekik. Csak hogy itt Babics nem fejezi be a mesét, általában a mesék itt szoktak befejeződni, hogy boldogan élnek, még meg nem halnak, de következik ezután a házasságuk, következik ezután az, hogy semmi rossz, boldog, örömteli életet élnek, semmi rossz, nem azt akarja Babics kifejezni, hogy a házasság rossz, hogy abban nem tart tovább a szerelem, nem, az nem tárgya ez a második éneknek, hanem következik ezután az, hogy jön egy másik dalnok verseny, és ott is kellene olyan szép éneket énekelni, mint az elsőn. És készül is ez a most már királyfivá avanzsált fiú, és mindent latba vet azért, hogy ő szép éneket énekeljen, csak ez nem sikerül. Lehet, hogy egyszer valami sikerül az életben, de folyamatosan, tartósan nem sikerül. És ő ezt a szégyent nem tudja elviselni. És mivel ez a mese egy Balaton felvidéki mese is történet, ezért csónakba száll, és a viharos Balatonba veszti magát. Mert az emberi életnek az az értelme, hogy használjunk. Ha meg nem tudunk használni, akkor minek élni? Ezt a régi és ma is nagyon sok emberben meglevő életérzést, hogy addig, míg tehetek valamit, vagy nyújthatok valamit a másik embernek, addig van értelme élni, abban a pillanatban, amikor már senkinek nincs rám szüksége, akkor minek éljek? Tehát ezt akarja Babics ebben a 1910 körül, tehát körülbelül olyan 21 néhány évesen megírt mesejátékában megírni. Ebből való az a gyönyörű részlet, hogy mindenik embernek a lelkében dal van. S a saját lelkét hallja minden dalban. S akinek szép a lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek. Gyönyörű mesejáték, különben csodálatos részletek vannak benne, mint a Don Guriga monológia is, az magyar szóművészet egyik legmagasabb darabja, olyan, mint egy Donizetti vagy Verdi áriában, amikor a bariton kivágja a rezet. Szóval Babits csodálatos szépséggel, leleménnyel fejtette ezt ki, és Meltzer Tibor, egy derék irodalomtörténész kifejtette, hogy Babits pályája a második énektől a Jónás könyvéig terjed. Egész életében ez az egy témája van. Különben ez az egy témája volt Arany Jánosnak is, a magyar költészetben talán Arany János és Babits ez az egy témájú költő, az egy témájuk pedig ez, van-e értelme annak, hogy van költészet, és hogy én költő vagyok? Van ennek értelme? Tudok-e mondani valamit, amire oda lehet figyelni, tudok-e mondani valamit, amire az emberek megváltoznak, de ha nem tudok ilyesmit mondani, akkor mi értelme a költészetnek, és mi értelme annak, hogy vannak költők? Ezért mondja, mint különös hírmondó. Különös hírmondó. Ez a jelző, hogy különös, különös. Van rá szükség? Nincs. Tud valamit mondani? Nem tud. Tud használni? Nem tud használni. Mint különös hírmondó. Ki nem tud semmi újságot? Nem tud semmi újságot. Mert az az újság, amivel az újságok tele vannak, ugye az egy napi újság, az meghal abban a pillanatban, hogy rányomtatják, másik napot se éri meg. Az újságot eldobják. Az nem újság, ami van az újságban. Valami nagyobb újság kellene. Valami nagyobb hír kellene. Ugye valami igazi jó hír kellene mondanánk. Valami evangélium kellene. De van evangélium? Tudok jó hírt mondani? Tudok újságot mondani? Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi újság, figyeljük meg, hogy a vers elején szinte lelövi a poént. Az első sorban az, mint különös hírmondó, ki nem tud semmi újságot. Már kiteríti a kártyát, már lelövi a poént. Na de ez egy nagyon kiszámított dolog, mert rögtön a dolgok közepébe vág, rögtön a legerősebbet mondja, hogy utána tudjon cizellálni, tudjon most egy kicsit részletezni. Mert nyáron át messze a hegy tetején ülcs, ha este kigyúltak a város lámpái alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál. Látszólag úgy beszélek, mondhatnám is, hogy mellé beszélek. Vörös Sándor nevezte az egész költészetét nagy mellébeszélésnek, ezt ő mondta. Költők szeretnek mellé beszélni. De amikor mellé beszélnek, akkor figyelj oda, mit jelent ez, hogy nem látta a város lámpáit sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál? Hú, de súlyos kép ez, nem? Ne gondoljunk ebbe egy kicsit bele. Itt mi építkezzünk, városokat hozzunk létre, földi civilizációt, és közben úgy építkezzünk, hogy elidegenedünk önmagunktól, és elidegenedünk egymástól, és a csillagok közelebb vannak hozzánk, mint egymás házai, ablakai, lámpái, fényei. Micsoda súlyos kép ez, nem? Ezt írja meg Tóth Árpád majd a Lélektől Lélekig című versében, hogy küldözzük csak a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Amit az ember itt létrehoz a világon, mint civilizációt, mivel nem szeretetre van építve, és mivel nem igazi értelemre van építve, ezért igaz a Habakuk könyve második fejezet, hogy a népek tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Nem? Igaz az, amit Hofmannsthal ír ugyanebben a korban a zsidó származású német költő, a külső élet balladája, ez az Aranymosás CD-nek a második részére vettem föl ezt a verset és az elemzését, a világirodalom egyik legnagyobb balladája. Szóval gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit sem tudva nőnek és kihalnak, és ezt az utat járja minden ember. S édes gyümölcs érik a fanyar mag, s nyáridőn lehulva megrothasztja pár cudar nap. Mennyi idő kell egy ember kifejlődéséhez, utána meg egyszer csak jön a halál, aztán lehull, mint egy rossz gyümölcs. A réten utak futnak, szerte sok vak falucska, fenyegetők, s halálosan aszottak. Miért építették őket? És itt nem azt mondja, hogy warum sind sie aufgebaut, nem azt mondja, hogy warum, azt mondja, wozu sind sie aufgebaut. Mire, milyen célból, ember milyen célból élsz itt a földön, építesz falvakat, városokat, házakat, de amit létrehozol, csak elidegenít a másik embertől. Messzebb kerülsz a másik embertől, nem közelebb kerülsz hozzá. A csillagok közelebb vannak, amit az Isten megteremtett, az közelebb van hozzád, mint a város lámpái. Szóval itt Babits most mellé beszél, de a mellé beszélésben milyen súlyos csöppeket pacákat ejt a papírra, ugye, hogy kigyúltak a város lámpai alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál, s ha beregést hallott, találgatta autó, vagy repülőgép, vagy motor a síma Dunán, s ha szór dobogásokat hallott tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat vernek lenn kőművesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl gépfegyvert próbál. Micsoda világ ez? A hangokról nem tudom, hogy micsoda, házat kalapácsolnak a kőművesek? Vagy éppen lövöldöznek és készülnek a háborúra, hogy hogy rohanjanak le bennünket? Figyeljük, hogy mellé besz, hogy látsz, hogy hát fönnülök a dombon, nem is tudom, mi van most? Csillagok közelebbek, mint a lámpák, berregés, az most berregés, szórdobogások. Mi van ezen a világon? Semmi nem azonosítható, se kép, se zaj, se hang, se semmi. Oly mindegy volt neki. Mint különös sírmondó, ki nem tud semmit. Oly mindegy volt neki. Tudta balga az emberi faj. Na most a mellébeszélés után nagyon kemény dolgok jönnek. Most leszüreteli a mellébeszélés gyümölcseit. Most azt mondja, tudta balga az emberi faj. Nem nyughat. Elrontja a jót is. Most már súlyos kifejezések, nem? Na de nem ez a helyzet? Ki mondta ezt ki? Ki az a költő, aki ennyire világosan, egyértelműen azt mondja, hogy balga az emberi faj, az egész emberiséggel kapitális baj van. Nem nyughat. Milyen izgatottság, milyen idegesség űzi az embereket. Miért olyan az élet, hogy valami jó létrejön, utána rögtön elrontják. Százakon át, hát és századokon át épít, se gyermeki szívakodásért újra ledönt mindent. Szintén úgy érezzük a dobogást, hogy ilyen hexaméter hosszúságú sorok, egy olyan klasszikus ütemben, ilyen rímtelen vers ez, de érezzük a dobogás, hogy gyermeki szívakodásért újra ledönt. Állandóan épít rombol. Az egész emberi történelme az, hogy épít rombol. Sürgősebb néki keserves jussa a bandáknak. Micsoda kifejezés, micsoda szókapcsolat. Sürgősebb néki keserves jussa. Mindenki lohol a pénzért, és a nagy pénzért, nyilván a nagy pénz ott van, ahol a mafia van, ahol a bandák vannak. És ez sürgősebb. Ez a legfontosabb dolog, hogy néhány ember degeszre tömje a zsebét. Ez a legeslegfontosabb. Ők hiány nem szenvedhetnek. Az 5 fillérből élő emberek azok meghalhatnak, de azok, akik milliárdosok, azok egy pillanatig nem várhatnak. Mert leállna a világ, hogyha ő nekik nem lenne tele a zsebük. Ez a sürgősebb néki keserves jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld és a konok isteneket, szinte vörösmartias már a romantikus szóhasználat, vakítva lobogjon az égig szellem és szerelem. Fölér megint a legfontosabb pontra, a legnagyobb pontra szellem és szerelem, utána megint leejti. Jól tudta ezt a hegyi hírnök. Ez a játszadozás, hogy kimond hatalmas dolgokat, aztán ott hagyja, nem folytatja tovább, azt mondja, jól tudta ezt a hegyi hírnök, és elbújt messze a hírektől. Azt mondja először, hogy nem tud semmi újságot, utána azt mondja, hogy mindegy, úgyis neki, ha tudna is, akkor is mindegy, mert mit ér az újság, mit ér a hír meg az evangélium. Most már azt mondja, hogy a hegyi hírnök elbújt messze a hírre, nem is akar hallani, mert itt a földön nincs megoldás, jobb is, hogyha nem éljük bele magunkat, hogy lesz jobb jövő, nem lesz jobb jövő. Még a jelent is alig bírjuk ki. Szóval elbújt messze a hírektől. De! Most jön egy de. Kemény, de ha megjön a füttyös, korbácsos korhely a szél. Most figyeljük meg, ez az, amit se Szabó Lőrinc nem tudott megcsinálni, se más magyar költő, mert Babitsnak egy olyan összetett gondolkodása és fantáziája van, hogy ő berekezd valami nagyívű dologba, akkor azt a nagyívet az pontosan fogja terhelni. Hogyha én belekezdek egy 5 kilométeres valamibe, akkor ott pontosan kell terhelni. Figyeljük meg, hogy most mit csinál? Megjön a korbácsos korhely a szél. Ugye van egy hasonlítottunk ez a különös hírmondó, ez lesz hasonlítva ugye majd az őszhöz, még az nem derül ki, ez késlelteti. Most megint jön egy újabb hasonlat, hogy de ha megjön a füttyös korbácsos korhely a szél, fölkerekedik a szél, és ha most megint késlelteti, és ha kegyetlen a távolodó nap kélyes mosolyal nézi, hossápadnak érte öngyilkos bánatban elhagyott szeretői, a lombok. Szél, lombok. A szél ugye a lombokat rázza. De a lombokat megint késlelteti, mert egy harmadik hasonlítottat szúr bele. Tehát ez félelmetes. Ekkora nagy költő, mint például Babits, aki kiszámítottan, Babis például nagyon lenézte az ihletet, azt mondja, hogy ihlet ilyen nincsen. A költészet matematika. Ott ki kell számítani dolgokat. Ott ki kell egyensúlyozni. Azt mondja, késlelteti a szelet is, de ha megjön a füttyös, korbácsos, korhely, a szél. Most itt vagyunk a szélnél. A szél majd mit fog rázni ez a füttyös? A lombok és ingnak. Ugye csak ennyi, tehát ez az alapképlet, hogy a szél rázza a lombokat, és azok ingnak. De közben beiktat egy hasonlatot, s ha kegyetlen a távolodó nap, kélyes mosolyal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos bánatban elhagyott szereti a lombok, és ingnak. Most megint befűz egy újabb hasonlítottat, mint beteg táncos lány, aki holtan hull ki a táncból, és már szintén ilyen diabolikus vízió előtt vagyunk, ugye? Az egész föld egy ilyen tehetetlen, őrült tánc. Egy ilyen cirkusz, egy ilyen fékezhetetlen, nyomon követhetetlen valami. Hát ezt így kifejez, mert végül is a földi történelem ez. A Biblia is azért mondja, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak. Borzalmas. Bizonyos értelemben borzalmas a földi élet, a bűn és a gonoszság következtében borzalmas. Ugye itt van a jelzők toblozódása, kegyetlen, távolodó, kélyes, öngyilkos, elhagyott, beteg, stb. De nagyon erős igék is vannak, hogy nézi, holtan hull ki, bánatban elhagyott szereplői, ingnak, stb. Stb. Itt az egész föld, az egész történelem recseg, ropog, inog, binog. Most megint megáll. Akkor a hírnök föláll. Akkor a hírnök föláll. Eddig nem tudott semmi újságot. Eddig elbújt a hírektől. De most már nem lehet hallgatni. Most már a Jónásnak valóban el kell indulni Ninivébe, most már tényleg egekig hatolt a gonoszság, akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes völgyek felé, mint akit nagy hír kergett a hegyéről. És most várakozzunk, most mit mond a hírnök? Mi az a nagy hír, amit lekergett hegyéről? És ha kérdik a hírt, nem bír más mondani, ősz van. Nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud, ősz van. Álljunk meg egy pillanatra. Valaki mondhatná, hogy micsoda önironikus két sor ez. Én is először így gondoltam, hogy itt Babits az önirónia fegyveréhez nyúl, hogy nem tudok, mint költő, mit mondani. Mindenki tudja, azt mondom. Akkor meg mi az az újdonság, amit én mondok? Minek tart engem a világ költőnek, ha nem tudok más mondani, mint aki mindenki tud? De... utána elkezdtem gondolkozni, és pár évvel ezelőtt egyik előadáson ezt a verset bibliai témával kapcsolatban, profétikus témával kapcsolatban elmondattam egy versmondóval, és elemeztem is, és akkor, ahogy készültem, már akkor döbbentem rá, hogy most az emberiség történelmében ezt kimondja ki, hogy a vég felé járunk. Melyik költő mondja ezt be a magyar költészetben, hogy emberek minden időknek vége elközelgetett? Mert Babits érzi ezt. Babits nem a bibliai proféciák alapján tudja. Babits érzi azt, hogy itt minden időknek vége elközelgetett. Tehát ez nem csak önirónia, hogy én nem tudok mást mondani, hanem ez egy nagyon komoly profécia, hogy emberek vége lesz, pillanatokon belül vége lesz a világnak. Mert ha jön az ősz, a tél mindent lefejez. Vége lesz a világnak. Tehát most már én úgy nézem ezt a verset, mint egy nagy apokaliptikus és profétikus verset, hogy Babits azt mondja, hogy egy valamit kell hangsúlyozni most. Azt kell hangsúlyozni, hogy mindennek vége elközelgetett. Ez a döntő dolog, amit az emberek tudomására kell hozni, hogy emberek nem tavasszal és nem nyáron élünk. Ősz van, és az ősz után a tél mindent be fog fejezni. Mindent le fog zárni. Tehát ezért ez az ősz van, hogy kétszer elhangzik a versben, fel kell, ősz van. Ember, figyeljetek ide, ősz van. Ugye persze lehet mondani, hogy az első világháború után megírta Oswald Spengler a Nyugat alkonya című nagy kétkötetes művét, de azt mondja, hogy a nyugati civilizáció napja leáldozott, nyugati civilizáció recsegel ropogva ki fog múlni, de ugye Spengler azt mondta, hogy már eddig is sok civilizáció múlott ki, majd jön egy újabb civilizáció. Spengler után Arnold Toynbee, a nagy angol történész, állította fel az elméletét, hogy tudnék, az emberiség története a civilizációk fölíveléséből és lehullásából áll, és ahol túlérik egy civilizáció, legfontosabb példa, például Róma is a semmiségből tűnt fel, fölívelt, aztán utána, amikor már erkölcstelenségbe, hatalommániába süllyed, akkor Rómát a barbárok is, a keleti ázsiai barbárok is meg tudták dönteni. Róma lesüllyedt, akkor jön az európai civilizáció. Az európai civilizáció is már tönkre megy ebbe a pénzhajhászásba, ebbe az élvezett kultuszba, ebbe a kényelem kultuszba. Ennek is le kell hullania. Hát aztán talán majd jön valami, talán Dél-Amerikából, Afrikából majd jön egy ősibb, erősebb civilizáció. Hát így gondolták el a két világháború között. Érdemes belenézni a Spengler könyvbe is, az Arnold Toynbee tanulmányit is kiadták. De hát ez a kultúrmorfológikus szemléletmód, aminek Magyarországon például Hanvas Béla volt a képviselője, ők is azt mondták, hogy ez a civilizáció, úgynevezett krizeológiai irodalom, krízis irodalom, ez már túlélte magát, ez már a világháborúkkal már a végvonaglásaiba érkezett, és itt már nem lehet mit tenni, mert az európai ember egyetlen egy bálványa a pénz, a kényelem, az élvezetek, az európai ember már szeretetben, értelemben, stb. Ilyenben nem hisz, csak a pillanatnak él, a gyönyöröknek él, le akarja szüretelni, amit önző módon a maga számára biztosítani akar. Babits is sokat küzdött a gondolattal, ő Schopenhauernek a filozófiai tételét fogadta el, ez elég szomorú tétel, ez így hangzik, az emberi történelemnek semmi különösebb értelme nincs. Schopenhauer visszatért a keleti vallásokhoz, és azt mondta, a kereszténység azt tanította nekünk, hogy a történelem az lineáris, tehát indul valahonnan és elér valahová, ez nem igaz. A keleti vallások mondják, hogy igaz, a keleti vallások a ciklikus, hogy a történelem mindig visszaér oda, ahonnan elindult, azt egy magasabb körözéssel megint ugyanazokat a köröket leírja, tehát ez egy ciklikus. Ugye így szokták mondani, hogy kétféle történelemszemlélet van, van a lineáris, meg van a ciklikus. És ugye az európai gondolkodás ilyen szempontból Schopenhauer, Nietzsche, és ezeknek szellemgyermeke a nyugat nemzedéke, Babits is, azt mondják, hogy emberi történelmek semmi értelme nincsen, ezért mondtam azt, hogy ők nem hisznek abba, hogy feltámadás, örök élet. Ha mondják is, hogy beállítant szobros csarnokába, hát mondják, mert a vallás ezt mondja, mi is mondjuk, hogy majd beállítant szobros csarnokába, de emögött semmiféle hit nincsen, csak egy ilyen tophoz, csak egy ilyen vallási kijelentés. Tehát azt mondja itt Babits, hogy igen, ősz van, hogy mi jön az ősz után, most megint ezt késleltetem, hogy ősz van, de most késleltetem, most megint visszatér. Úgy vagyok én is nagy hír tudója, még jön egy újabb hasonlat. És mint bércet annál több forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem úgy feszül a szavaktól. Gyönyörű a kép, ugye, hogy a hó olvad a bércen, és akkor a csermelyek, a patakok duzzadnak, és minden feszít, hogy pedig mi hírt hozok én? Mit bánom a híreket én? És újra visszatér arra nyomvonalra, amit már előzőekben kifejtett, hogy balga az emberi faj, azt mondja, itt, hogy mondja, forrong a világ, napok állnak versenyt, az évekkel, évek a századokkal, az őrült népek nyugtalanok. Tökéletes megfogalmazás, nem? Mert a modern korban mi a legborzalmasabb? Az idő felgyorsulása. Az állandó rohanás meg kapkodás. Ezt már Babits is érzi 60-70 évvel ezelőtt, mi meg már szinte nem érezzük, mert mi már el vagyunk kábulva, mert egyszerűen annyira felfokozott és gyors, tényleg el tudjuk mondani, hogy napok állnak versenyt az évekkel, évek a százal, az őrült népek nyugtalanok. Ez is egy pontos teli találat, nem? A hétköznapi életben a rohanás, a történelem életében pedig a népek egymás ellen feszülése, Babits akarata ellenére egy jézusi proféciát fogalmaz újra, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről. Máté 24. fejezetében szerint mondja ezt Jézus. Azt mondja, az őrült népek nyugtalanok most megint leállítja. Mit számít? Mit számít? Én csak az őszre nézek. Az őszt érzem. Visszaköltöznék a vegetatív létezés szintjére, mint bölcs növények, és jámbor állatok, két szép jelző, bölcs növény, ritka jelző, nem? De a növényekbe bele van írva a dolog, és a növények tavasszal kihajtanak, a növényekbe van egy szép beleírtság, és azt mindig kihozzák magukból. Az állatok is, ha csak nem vadítják meg őket, vagy nem késztetik másra őket, jámbor állatok. Érzem, a föld hogy fordul az égnek aléltabb tájaira, slankad délegzete, mint szeretőké. Már elég sokszor behozta ezt a szeretők motívumot, ugye a beteg táncos lány, meg a nem tudom én mi, mivel. És aztán itt meg azt mondja, hogy már a föld, már a végvonaglás, már vége van, már nincs erő, már nincs az életbe erő. Már kiment az erő az életből, már olyan lankad délegzete, mint a szeretőké. És akkor itt megáll, megint leállít ezeknél a kritikus pontoknál, azt mondja, ó, szent ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa, megkérdezném, ez mit jelent? Megkérdezném, tisztelte, ez mit jelent? Ó, szent ritmus. Mi az, hogy ó, szent ritmus? Örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa. Hát, ha meg akarjuk fejteni a talányt, ugye nyilván mivel kapaszkodunk be, amit legtöbbet ismétel. A ritmus felbomlott. A ritmus, az időritmus, amit Isten ugye külön parancsolattal szabályozott, a negyedik parancsolat, 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Az időt felborította az ember, a ritmust kizökkentette a helyéből. Valóban, mint Shakespeare mondja a Hamletben, ez a kizökkent világ, a sarkaiból kifordult világ. Ha a ritmus nincs már a helyén, akkor semmi nincs a helyén. Akkor a szeretet nincs a helyén, akkor a munka az évek során előállítható munka, akkor a költészet, a művészet, semmi nincs a helyén. Azt mondja, de nem jössz vissza, nem jössz vissza. És most mondja a versnek számomra legnagyobb sorát, itt vitadul az értelmező között, például Nemes Nagy Ágnesnek, ha valaki elolvassa roppant, csodálatos, szép könyvét, az a cím, hogy a hegyi költő. Babicsról írt Nemes Nagy Ágnes egy csodálatos könyvet, most már másodszor vagy harmadszor adják ki, a halála után is megjelent, az a cím, hogy a hegyi költő. Ezt a verset is külön elemzés górcsőve alá veszi, és azt mondja Nemes Nagy Ágnes, hogy mi kicsi minden emberi történés, az épp az ellentétét jelenti. Hogy nem kicsi, hanem nagy. Mert azért mondja, hogy kicsi, mert belejajdul, és azt mondja, hogy de minden emberi dolognak nagy jelentősége van. Kell, hogy nagy jelentősége legyen. Csak én azért mondom, hogy kicsi, mert el vagyok kedvetlenedve, hogy tényleg az emberiség hova pusztít le mindent, életet, világot, emberi életet. Én valahogy jobban hajlok arra, hogy a szavaknak az eredeti értelmét vegyem tekintetbe. Én úgy látom a versből, hogy tényleg Babics azt akarja mondani, hogy törpe, hogy jelentéktelen, hogy az ember mit ugrál itt. Az ember csak elrontani tud, jót tenni nem tud, építeni nem tud, mert amit épít, azt is egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. És én azt gondolom, hogy az eddigi sok-sok képet, mint ez a fogalmi kijelentés, hogy mi kicsi minden emberi történés, én úgy látom, hogy ez egy nagyon súlyos sor arról, abból a szempontból, hogy emberekbe itt bizakodni nem lehet, emberekbe remélni nem lehet, az embertől jó nem várható, valahogy túl kellene látni az emberin. Vagy keresni kellene a biztos pontot. Keresni kellene az Istent. Babicsnak van egy verse, a zöld, piros, sárga, barna. Ez a címe, zöld, piros, sárga, barna. Azt mondja, mi van túl minden tarkaságon, virágon, világon, ruhákon, lelken és testen, a semmi vagy az Isten. A semmi vagy az Isten. Tehát Babicsban is megvolt ez a filozófikus hajlandóság, hogy megtalálni az Isten, de hol találjuk meg az Istent? Mivel neki hit, olyan értelemben hite nem volt, hogy a Biblia Istene az igaz Isten, sőt a Bibliáról a legelmarasztalóbb sorokat írja az európai irodalom történetében. Félelmetes azt elolvasni, én azt beválogattam a Babics Mihály Hűves könyve című kötetbe, valaki csak azt el akarja olvasni, olvass el. Ilyeneket ír Babics, hogy hát én a Jób türelmét nem tudom elfogadni, a prédikátor cinikus szkepticizmusával nem tudok mit kezdeni, az Ószövetség idegen előttem, mint egy katolikus ember, amikor val, nekünk is mindig azt mondták a lelkipásztorok, akkor tanították a hittant, hogy gyerekek, mi az Ószövetséget se nem szeretjük, se nem értjük. Nem is fogunk róla beszélni, mert nem tudjuk, hogy mi van benne. Mi csak az Újszövetséggel foglalkozunk, mert az Ószövetség a zsidóké, az Újszövetség a keresztényeké. Babics is ezt írja az európai történelemben, amiből azt látom, hogy nem nagyon olvasta gyerekkora óta ezeket az iratokat. És Azt mondja, de ha az új szövetséget olvasom, akkor egy friss mezőn, zöld mezőn járok, akkor szavait iszom, és ott minden friss és közeli előttem. Hát ez ugye egy nagy hazugság, mert az új szövetséget csak az értheti meg, aki az új szövetségnek ezer visszautalását megérti az ószövetségre nézve. Tehát ebből is látom azt, hogy itt valami probléma van. Babits Isten keresése nem végig gondol dolog. Egy vágy, egy óhaj, hogy kell, hogy legyen valami, vagy a semmi van a dolgok mögött, vagy az Isten. Ugye Adi is ezt mondja, hogy mert szörnyűséges, mert lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet, az élet, az élet. Adi is ide jut, hogy mert szörnyűséges, mert lehetetlen, hogy senkié vagy emberé, hogy vagy a semmi van, vagy az ember kezében, nem. Mind a kettő borzalmas. Kell, hogy legyen Isten. De itt megint lejti. Mély kicsi minden emberi történés. Ki mondja ezt a súlyos sort, de rögtön átvált a képre, és ezzel a képpel úsztatja le a verset. A tél puha lépteit hallom, jő a fehér tigris, majd elnyújtózik a tájon, csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomha tagjait, s megy, hulló szőrétől foltos a rétség, megy, s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében. A ritmus, a vers leúsztatja a képet. Megoldódott valami? Semmi. Meg lehet oldani valamit? Nem hiszem. Mit tudunk mondani? Ősz van. Tudunk valamiben erőt adni? Mély kicsi minden emberi történés. Hát erre szoktam azt mondani, és egyik előadáson ezt el is mondtam, kaptam is érte néhány keserű levelet. Az európai kereszténység bizonyos egyházai nyílt szállást csinálói az ateizmusnak. Azért lett ateizmus, mert ilyen lett a vallás. Ilyenek lettek az egyházak. Ők csináltak szállást az ateizmusnak, ezt le is írja a Jelenések könyve 11. fejezete, hogy az ateizmus tömeges méretekben a középkor után és a legkeresztényibb országban, Franciaországban azért ütötte fel a fejét, mert az embereknek az ilyen vallásból, az ilyen emberire kigondolt vallásból elegük volt. Ilyen szempontból az ateistáknak igazuk is van, az emberi vallás nem vallás. Itt vagy Istenhez fordulunk, és Istenre hagyatkozunk, csak Babits az Elza Pilóta című könyvének a végén azt mondja, hogy annyira nem kívánja az emberiség az Istent, annyira nem érdeklődnek az emberek, hogy ki az Isten és mit mond az Isten. Azt mondja Babits, én már azt hiszem, hogy az olyan világból, ahol nem törődnek vele, el is tűnik az Isten. És a mi világunk ilyen világ. Az Istent kizárta, és Isten nincs itt ebben a világban. Ez Babitsnak a végső fölismerése. Ezért tragikus és ezért félelmetes az ő küszködő, vívódó, sok kérdést fölvető költészete, egész életműve is, mert egy ilyen nagy Isten hiányban, egy ilyen nagy Isten űrben mozog az egész gondolkodása és költészete. Persze lehet erre mondani, hogy negatív formájában ez is erőt adhat, hogy lássátok emberek, hogy ezért kell az Istent keresni komolyan és a szava alapján megismerni és keresni, mert ha nem ezt teszitek, akkor a legműveltebb és a legnagyobb emberi erőfeszítéssel csak ide juthatok, ahova a Babits Mihály. Jelezték többen, hogy lenne kérdés a mai két vershez. Tessé?
Csak azt szeretném tudni, hogy a két verset hány évesen írta?
Ezek olyan 40 és 40 éves, de Babits ebben az időben valóságban olyan 60 éves érettség. Költők sokszor gyorsabban öregszenek, hát Petőfi is, hogy 20 éves koraiban olyan verseket ír, azok nem egészen egy 26 éves embernek a megnyilatkozásai. Babits 1883-ban született, ezek a 20-as, 30-as évek fordulóján írott versek, tehát könnyen kiszámolhatjuk, hogy a 40-es évei elején írt versek. Arany János is a 30 és 40 éves korában ír olyan verseket, hogy férfi az élet gondja, meg az életet már megjártam. Úgyhogy költők sokszor gyorsabban megérnek és öregszenek. Amikor valami félelmetes és nagy dolgot akar egy költő kifejezni, nagyon sokszor egy zárt és fegyelmezett antik metrium felé fordul. Itt a metrika nem pontosan kitabogatható, de ezek ilyen hexaméter hosszúságú versek. Mint különös hír mondó, tá ti ti tá tá, ezek daktilikus ritmusú sorok, és ha verslábakra akarjuk osztani, be is oszthatjuk őket verslábakra, de nem következetesen végigvitt a ritmusképlet. Ez a Jés Oltész Katalin Babits Mihály költői nyelvet című Babits költészetéről már 40 éve megjelent egy külön könyv, ez a Jés Oltész Katalin Babits Mihály költői nyelvet című könyve, és ott is jelzi, hogy Babitsnál vannak sokszor nagyon kötött formák, tehát vannak szonettjei, vannak disztihonjai, stb. Stb., de nagyon sokszor vannak ilyen elegyes, vegyülékes formák, alapjában időmértékes, de nem mindig tartja magát a tiszta időmértékhez, hanem nagyon sok az enjambulman, az átlábulás, de ez körülbelül egy olyan hexaméteres. Tehát egy zárt, szigorú valami, mint például Radnót is, amikor a legsúlyosabb kínok és fájdalmak idején, ugye az eklogáiban szintén antik metrumokhoz fordult. Vörösmartig ugye a magyar költészetnek a nagy része azért klasszikus, és utána jön a nyugat-európai időmértékes, a magyaros verseléssel csak Petőfi és Arany rukkol elő, aztán a nyugatnál újra visszatáncolás történik. Babits írja meg például a magyar irodalomnak a legkötöttebb formáját, amit a görög költészet se volt rá képes, ez a Leoninus. Az új Leoninusok című versében, ez egy olyan disztihon, egy olyan hexaméter és pentaméter, amit meg is rímel. Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok, hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj. Villámtávoli dörgés, a falu bankocsi zörgés, gyűl a vihar serege, még lilas már fekete, éjre csukódnak az aklok, jönnek az éjjeli baglyok, csöndben a törpet anyák, félnek az édesanyák. Ez egyrészt egy hexaméter, pentaméter, hexaméter, pentaméter, de közben meg is rímeli a hexamétert a harmadik versláb után, a pentamétert pedig a harmadik csonka versláb után. Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok, hallgat és egy táj, valaki és egy nyáj. Ez például erre csak Babits képes. Utána próbálták ezt, de ugyanilyen formát nem tudtak létrehozni. Babitsnak rendkívül tudós, kiművelt formaérzéke van, mindenben tud verselni. A Leoninusra, mint most felemlítettem, ennek ez a versforma neve is, hogy Leoninus. Erre például a görögök alig voltak képesek, akik kitalálták. Mert ugye a görög költészetben azért nem kell rím, mert annyira pontos a verslábak ritmikája, hogy akkor is versnek érezzük, ha nincs benne rím. De hát utána bejött a rím a nápolyi olasz költészetben a 12.-13. században, elvégre mindent meg lehet csinálni, egy kicsit túl van cukrozva, ugye, ahogy szokták mondani a süti, de hát ugye ez is megvan még, az is megvan, Babitsnak nincs probléma, Babits mindent meg tud csinálni, nyomában aztán a második nagy rím, Kovács rím művész és versművész Vörös Sándor, aki aztán olyan formákat tud kiötölni, például a Salve Reginában, vagy más egyéb nagy műveiben, hogy állítólag, amikor ezért a versért kiutaltak neki egy horribilis összeget, akkor visszavitte a kortárs szerkesztőségébe, azt mondta, hogy nem én írtam. Olyan ihletet kaptam, hogy a jó Istennek kellene adni, hát ti meg ateisták vagytok, úgyhogy maradjon nálatok a pénz.